szeretettel köszöntöm Önöket, és azzal köszönöm, hogy nagyon fontos ma Mátyás királyról beszélni, az utolsó magyar szaktális királyról. Nagyon fontos elsősorban magyar szempontból, mert olyan távolságba került a Mátyás nagyságú főpolitikusoktól a magyar politikai élet, hogy csak akkor tudjuk felfogni, hogy milyen volt az a magasztos világ, amelyik a Mátyás királyi volt, ha mai tapasztalatunkat elfelejtjük, gondolat és érzésvilágunkat, nem vetítjük vissza a múltba. De nem csak magyar vonatkozása miatt és a mai magyar helyzet miatt nagyon fontos erről a korszakról beszélni, és különösen Mátyás királyról, Mátyás és a Szent Korona viszonyáról, hanem azért, mert annak idején Mátyás király nagy reménysége volt Európának. Pedig annak idején Európa nem volt ilyen nehéz helyzetben, a mai nehéz helyzetben, a nehéz helyzetek alatt nem azt értem, amit az újságok, a liberális újságok. Tehát nehéz helyzet akkor is lehet, hogyha magas az úgynevezett álélet színvonal. Mert nagyon nehéz helyzetben van bizony manapság az egész kereszténység, a németek is, a franciák is, az angolok is, és a többiek is, mert a nemzethalál rémével kell szembenézniük. És legjobbjaik, a valódi hagyományőrzők szeretnének méltó választ adni a nagy kihívásra. Szeretnék megtalálni a megoldást, szeretnék látni a jövőt, és tehát szeretnének méltóképpen védekezni a nemzethalál fenyegetésének idején. És legjobbjaik azt is felismerik, hogy egyetlen megoldásuk visszatérni az értető hagyományokhoz, a szakrális hagyományokhoz. De amikor ezt így megfogalmazzák maguknak, akik azt mondják, hogy talán késő, mert nem találják az utat. És akkor azt mondják, hogy azért szerencsére a középkor vége felé egy különös csoda történt, és ez a csoda a Kárpát-medencében történt. A csoda lényege az, hogy amikor egy másik nagy kihívásra kellett válaszolni a kereszténységnek, erről azt hiszem meséltem már erről a nagy kihívásról, Alighieri Dante fogalmazta meg leghatásosabban, reszkes keresztény világ, mert megváltozik az uralkodók és a népek viszonya, a jövendő uralkodójától már félni kell, nem lehet bízni benne, fel kell készülni az ellene való küzdelemre. Nagyon röviden úgy is megfogalmazhatjuk, hogy azt mondta Dante, és azt mondták sokan a korabeli magyarok is, hogy nem lesz többé szakrális királyság, és nem lesznek szakrális királyok. És ezért az uralkodó célja már nem is lehet, fel se tudja a jövendő uralkodója fogni azt, hogy mit jelent Isten akaratának méltó közvetítő jelenni. Mit jelent fényhíttá válni az országa és az ég között, ha nem lesz többet ilyen király, akkor, és ezért a magyar válasz a legméltóbb, Magyarországon eldöntötték, hogy a szakrális király teljhatalmát élő ember többet nem örökölheti. A szakrális király jogutódja, egy mindenki által elismert szakrális személy a Szent Korona legyen. És megtörténik a nagy csoda, átmenti a Szent Korona a szakrális királyság hagyományait, amely búvó patakként jelen vannak. Jelen vannak most is, ha bár ilyen szomorú helyzetben az a búvó patak olyan nagyon elfedettnek látszik, de azt hiszem, hogy fel fog törni, mert nagyon sokan akarják, hogy ez bekövetkezzen, és nem csak magyarok, hanem mindazok a keresztények, akik szeretnének biztonságos jövőt teremteni a kereszténység számára. Látni fogjuk azt is, nem tudom mennyi idő lesz ezzel foglalkozni, hogy éppen ezért kezd megváltozni most semmi jele Brüsszelbe, legalábbis azok munkásságát figyelve, akikkel a magyar politikusok tárgyalnak, kezd megváltozni mégis a világban a magyar történelmezés, a magyarsághoz való viszony. Éppen ebben a nehéz helyzetben, ugyanis azt mondják sokan, hogy fel kell ismerni Trianon titkát, és fel kell ismerni, hogy Trianonban keresztrefeszítés történt, de azt is fel kell ismerni, hogy a magyar történelem misztériumjáték. És amikor ezt felismeri a nyugati világ keresztény ember, aki most még erőtlen, nem tudja hallatni a szavát, akkor azt is mondja, hogy nem mindegy, hogy kinek az oldalán állunk ebbe a misztériumjátékba, de azt is hozzáteszi, hogy amit a Szent Korona átmentett, arra nem csak a magyarságnak van szüksége, és elhangzolnak már olyan kijelentő mondatok is, hogy talán akkor, hogyha nem válik valóban magyar pártivá, magyar politikai élet, akkor talán kényszeríteni kellene kívülről, hogy mert nem csak a magyarságnak az érdeke, hogy valódi magyar tudományos élet legyen a Tudományos Akadémián, valódi politikai élet a Magyarországgyűlésben, és valódi magyar kormány legyen Magyarországon, mert mindannyiunk érdeke, mondják. Hát amikor az Európai Unióba belépett Magyarország, akkor várták volna, hogy viszi az oxigént magával. És megérkeztek a magyar követek, és nem volt náluk az oxigén. Hát az oxigén az a magyar közjogi hagyomány lett volna, amely olyan ennek a mai alkotmánynak nevezett alaptörvényhez képest, mint a braziliai őserdő és egy faültetvény. Tehát a braziliai őserdőt várták, és megjelentek a magyar küldöttek egy faültetvénnyel. Az bizony nem árasztotta magából az életet adó oxigént, és fel sem fogták, hogy mit cselekszenek. Ugyanis még egyeztetni is próbálták ezt az alaptörvényt, ezt a faültetvényt, amit a magyar történelmi alkotmány és a Szent Korona tanáhelyek vittek, holott az már egyeztetve volt, hiszen miből is áll ez? A sztálini keretbe szépen bemásolták a rendszerváltoztatás után. Azt a német alkotmányt, amit büntetésből kaptak a németek a második világháború után, hát az már egyeztetve volt. De az első világháború után a németekre erőltetett weimari alkotmánytól nem sokban különbözik, tehát kétszeres büntetésből kapták a németek. És most már mondják is sokan közülük, hogy a nemzethalállal talán azért nem tudnak méltóképpen szembenézni, mert közjogi gyökere van mindennek. Nincsenek közjogi hagyományok, nem szerves jogfejlődés eredménye, ami történik, ezért nem tud feléledni az önvédelmi ösztönük. És mondják is, hát körülbelül a 10. sor utáni éjfél fele, már nem is lehet velük másról beszélni, mondják, hogy hát igen, hát jelen helyzet az, hogy ugyanaz az elfekvő, amelyben lakik a németség és a magyarság, ők luxus lakosztályon, a magyarság jelen pillanatban még az alaksorba, de teljesen mindegy, mert innen csak egyetlen út létezik, mondják németek szomorúan. És ilyenkor kezdünk beszélni a magyar történelemről, a Szent Korona tanáról és a magyar közjogi hagyományról, és mindarról, amit a Szent Korona átmentett, és különösen Mátyás királyról. Mátyás királyról azért, mert nem tanítják, döbbenetes, hogy mi történik a mi oktatásunkban, hiszen fél évet kellene Mátyás királyt tanítani, és a fiataljaink megváltoznának. Más lenne a nemzet önérzetük. Másképpen viselkednének szerte a világon, ha megértenék, hogy ki volt Mátyás király. Mi volt Mátyás királyban a legnagyobb félelem? Ez már nem Dante kora, akkor az már megvalósult Nyugat-Európában. Magyarországon is részben, de a szakrális királyságot Mátyás király felélesztette, tehát ezért tekintenek Mátyás királyra, mint reménységre, De Nyugat-Európában akkor mindig azt mondták, amit legszebben azért Shakespeare fogalmazott meg később, hogy kizökkent az idő. A kizökkent idő azt jelenti, hogy halódóban vannak a szakma és királyság hagyománya, és ez a politikai életet veszik figyelembe, ezért mondja Hamlet azt, hogy kizökkent az idő, és ő képtelen, úgy látja, képtelen lesz helyre tolni azt. A kizökkent idő azt jelenti, hogy a szakrális hierarchia helyét, a szakrális hierarchia lényege az, hogy benne mindenki beavatása minőségétől függően foglalja el a helyét. Tehát áttekinthető. A szakrális hierarchiától nem idegen például az istenítélet próbája. Mert nagyon, nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki nem a saját helyén van. Ezt felváltja Dante jóslatának megfelelően egyébként a hivatalos hierarchia, ahol mai csúnya szóval a kontraszelekció az, ami uralkodik, és alárendeltségi viszony van ebbe a különös hierarchiába, a másikba mellérendelési. Nagyon bonyolult kérdés ez egyébként a Szent Korona tana is kötelezővé teszi, hogy a mellérendelés elve határozza meg ebben a magyar világban a politikai életet és a társadalmi életet, de amikor felváltja a hivatalos hierarchia, az áttekinthetetlen, megbízhatatlan hierarchia a szakrális hierarchiát, akkor kiszökjen az idő, nem lehet bízni többet azokba, akik elfoglalják a magas helyeket ebbe a hierarchiába. És hát kicsit előreugorva az időbe, rejtélyes módon a magyar történelemben mindig jelen volt a két hierarchia. Nem tudom, hogy most jelen van-e, bár jelen lenne. Jelen volt a két hierarchia, és figyeljük meg, hogy hogyan élet fel hirtelen a szakrális hierarchia, például a reformkorban. Amikor egyszer csak a magyarság úgy viselkedik, mint hogyha élő lenne a szakrális hierarchia, és a szakrális hierarchia csúcsán álló Széchenyi István lenne a király. És különös ez az archaikus, mindjárt visszatérünk Mátyás királyhoz és a Szent Koronához, de ez nagyon fontos ezt látni, hogy milyen különös, hogy miképpen érvényesül itt a minőség elve. Miképpen határozza meg a mellérendelés elve ezt a hierarchiát, hiszen amikor elkezdődik a reformkorban például Széchenyi István és Kossuth Lajos küzdelme, akkor nyoma sincs annak, hogy egy arisztokrata küzd egy közlemessel. A mellérendelés elvét lehet kitapintani a létezését és politikai életet meghatározó erejét abban, ahogy küzdenek egymással. Hol van Kossuthban kisebb rendőrségi érzés? Sehol. Kik állnak Kossuth mögé? A többi arisztokraták. Amikor érzik, hogy igaza van, vagy szembefordulnak vele, amikor úgy érzik, hogy nincs igaza. De különös dolog történik. Helyre tolják egy időre a kiszökkent időt. Hát Mátyás korában Mátyás királytól várják azt, hogy helyre tolja a kiszökkent időt. És amikor ma kinevetik ezért, tankönyvek nem tudják meg, hát minden pénzbe gondolkozva nem is nagyon lehet, meg csak észszerűséggel megítélve mindent, tehát metafizikai megközelítést nem vállalva, nem is lehet megérteni, hogy lehetett Mátyásnak akkora önbizalom, hogy kimondja, hogy Konstantinápolyba, Bécsen, Frankfurton és Rómán át vezet az út, és ő elindul. Hát azért indul el, mert várják. Hát nem lett volna mindenütt olyan ellenállás, mint Bécsben. Itt arra hívnám fel a figyelmet, amit Ludovico Carpegna mondott. Azt mondta, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, amikor a magyar Mátyás királyt császárrá koronázzuk Rómában. Hát rögtön hozzáteszi a mai tanulmányíró, hogy legalább egy végkaranyat remélt Mátyástól, hogy ekkora hülyeséget leírt. Nem tudják felfogni, hogy a korabeli ember még magasabb rendű is lehetett, mint a mai. Hiszen örökké valóságban gondolkozott, és nem nevelte a sajtó és a televízió és a könyvek arra, hogy pillanatnak éljen. És itt igen nehéz megérteni például, amikor ezt a legnagyobb csodát tanulmányozzuk, most visszatérünk egy pillanatra a Szent Korona kérdésköréhez, hogy hogyan alakulhatott ki a Szent Korona tana, hiszen a Szent Korona húsba köti az alkalmatlan király. Gyöngíti a királyi hatalmát. Hogyan alakulhatott ki? Hogy nem tudták a magyar királyt megakadályozni, hogy kialakuljon? És akkor döbbenten tapasztalja bárki, aki ezt a kérdést tanulmányozza, hogy azért nem, mert nem akarták megakadályozni. És döbbenetes, hogy a legnagyobb magyar királyok tették legtöbbet a Szent Koronatana kialakulásáért. Itt például Nagy Lajos és Mátyás király. Tehát itt egy titkot nem tudom, el lehet elárulni, nem tudom miért szégyen ezt mondani. Mátyás király tulajdonképpen Zsigmond király unokája. Hunyadi János törvénytelen fia Zsigmond királynak. Ez a titka annak, hogy akkor a földbirtokot tudott csodaszerűen szerezni. Hát ez úgy látszik, hogy nem biztos, hogy nagyon tiszta szándékkal követte el, ez Zsigmond király, hogy nagyját tette a Hunyadi családot, és ezzel előkészítette az utat Mátyás király felé, de hát ez nagyon jó befektetés volt. De lehet, hogy látta, nem akarok ma Zsigmond királlyal foglalkozni, de gondoljuk át, hogy milyen okleveleket volt képes ez a Zsigmond aláírni. Ha kicsit tanulmányoznánk a szakrális király kérdéskörét, akkor talán őt is besorolhatnánk a szakrális királyok közé, hiszen mi történik Zsigmonddal, amikor a magyar nemzet ellen fordul? Amikor majdnem olyan gazemberséget követ el, mint néhány magyar politikus 2004. december 5-én. Bezárják bizony a magyar rendet. És mit tesz utána Zsigmond? Azt mondja, hogy megérdemelte, de előtte kiadott már egy oklevelet, amelyben látni lehet, hogy tanulékony, hogy fel tudja fogni, hogy hova érkezett, amikor megjutalmazza, köszönöm, hogy mondta, a Péter nevű országlakos, hát Péter ispánt, megjutalmazza, mert az felkelt ő ellene, hát ez rejtélyes dolog, hogy lehet valakit megjutalmazni azért, mert fellázadt, de hát megmagyarázza Zsigmond, hogy akkor kelt fel ő ellene, Zsigmond magyar király ellen, amikor ő magyar király létére lázadó lett, szembefordult fölöttesével a Szent Koronával. Innen látszik, hogy mi a Szent Korona tannak a lényege, már Zsigmond király korába is. De azt is tudjuk, hogy a Szent Korona tana az hosszú közjogi küzdelemben vált olyanná, amilyen. És Mátyás király volt az ötben, aki legtöbbet tette azért, hogy méltóképpen meg tudja határozni a magyar politika életet a Szent Korona. Mint hogyha a Szent Korona tant, mint boltozatot, törvényekkel, megtörhetetlen oszlopokként létező törvényekkel támasztotta volna alá. De nem csak ő volt ilyen, már Nagy Lajos is, aki anélkül, hogy kényszerítették volna, nagyon fontosnak tartja újra kihirdetni és megerősíteni az aranybullát, és kiegészíteni az ősiség törvényével, ami nélkül nincs Szent Korona tan. Nem tud működni, nem tudja meghatározni a magyar politikai életet, mondjuk Mohácstól 1848-ig. Kiszolgáltatottá vált volna a magyar nemesség, ha nincs ősiség törvénye, és olyan színvonalú országgyűlés lett volna régen is, mint most. Szolgák hada, megparancsolják nekik, hogy mondják azt a a gazdára, aki hazudik, hogy kell, hogy igen, pártfogolják, és akkor nem mernek nemet mondani. Hát tanulmányozni kell a régi korosz országgyűléseit, és elmúlik a szégyenünk. Hogy milyen valódi küzdelem folyt a régi korosz országgyűlésébe, és hogyan készíti elő Mátyás király, hogy ez így legyen. Hogy lehet az, hogy egyszer csak Mátyás királynak, aki mindenki a magyar történelem legerősebb királyának tart, akiről Bonfini azt mondja, hogy ez az új Attila, és a korabeliak is úgy tudják, és a korabeli Európa is úgy tudja, egyszer csak törvényeket terjeszt elő, ma így mondanánk, ő nem úgy mondta. Az országgyűlésnek az egyik törvény úgy szól, hogy túl kicsi a nádor hatalma a királyéval szemben. Legyen tízszeres a nádor hatalma, mert a nehéz helyzetekben a nádor vezetésével tud szembefordulni a magyar nemzet a királlyal. És ezt a király mondja. És hát a másik törvénye, amelyikkel a közlemesség szerepét erősíti. És a harmadik, azt látszik, hogy jó lenne azért Szakrács királyról beszélni, mert különleges képességei voltak erről, ezzel azért a beavatásáról és a különleges képességéről mindjárt egy bekezdés erejéig visszatérek ehhez. De Mátyás királynak hirtelen nagyon fontossá válik, senki se fogja fel az ő korájában, miért olyan fontos, hogy legyen vármegyei önkormányzat. És azt mondja, hogy az alispán ne legyen alárendeltje a főispánnak. Előkészíti az európai közjog történet másik nagy csodáját, az alispán intézményét, hiszen az alispán lesz, Mátyás király indítja el ezt a folyamatot, az, aki választott hivatalnokként a megye tulajdonképpeni vezetője, mindenütt a főispán a megye a vezetője. Magyarországon Mátyás király által elindított folyamatnak köszönhetően az alispán, mert választott, a főispán pedig a király kinyújtott keze, vagy a kormány kinyújtott keze, és csak ellenőrzési joga van. Ilyenkor szoktak a nyugat-európaiak felállni, amikor a magyar közjog tanításába eddig érnek, bár ilyen szinten tanítanák Budapesten is, és azt mondják, hogy az ilyen csodák előtt, mert minden csoda, amikor nem az erőviszonyok érvényesülnek, hanem valami szentebb dolog, mint például itt a királyi akarat volt szent, akkor hát jelképesen kalapot ennek, vagy felállnak, de nagy tisztelettel beszélnek. Pontosan úgy, mint a Szent Koronatlan kialakulásáról, a magyar alispán intézményéről is. Még hát bevezetésképpen még elmondanám, hogy azért is, ha más irányból közelítjük meg a kérdést, akkor azt kell mondanunk, hogy azért is időszerű Mátyás király történetével foglalkozni, mert ő egy Európai Uniót akart megteremteni. Pontosan a fordítottját annak úgy látszik, mint amit most előkészítenek, mert ő egy olyan Európai Uniót akart, amelynek a középpontjában a szakralitás áll, az Isten közelség áll, az Istenhez felé közeledés, a kizökkent idő helyretolása, az ég kapujának nyitva tartása. És most ebben az Európai Unióban nem véletlenül úgy akarták elfogadtatni az alkotmányt, hogy még a kereszténység szó se szerepeljen benne, mint Európa, a régi Európa létrehozójának a tisztelgést se adták volna meg. Valószínűleg ezt most már nem fogják tudni megszavaztatni, mert kezdenek magukra ébredni most már a keresztény népek ebben a nehéz helyzetben. De valóban erről van szó, hogy amikor ő új Attilaként elindul nyugat felé, akkor nem mondja ki, hogy egy Európai Uniót akar teremteni, hanem ugyanazt mondja, amit mondjuk Szent István korában mondanak, és Spengler is mond, és mindenki, aki tanulmányozza azt a kort, hogy feléled az egységes kereszténység eszméje, a birodalmi gondolat. A birodalmi gondolat, amelyet az határoz meg, ami már Szent István intelmeiben is benne van. Tehát az, hogy az legyen az irányító központ, ahol láthatóan nyitva az ég kapuja. És itt valóban kellene néhány szót szólni, hogy megértsük Mátyás királyt arról, hogy mi is ez a szakrális királyság, ki ez a szakrális király. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a felvilágosodás idején úgy döntöttek, hogy az emberiség történelme csupa fejlődésből áll. De ezt az elvet csak akkor tudták, ezt az elvárást csak akkor tudták érvényesíteni, hogyha azt is elfogadták, hogy nem szabad a történészeknek vállalni a metafizikai megközelítést. Ez azt jelenti, hogy akkor se szabad egy csodáról beszélni a történelemben, ha az valóban csoda. Tehát nagy talán például az európai történészek számára az, hogy történhetett meg az, hogy az európai történetben egyetlen alkalommal egy király képessé vált legyőzni önmagát, és győzelmét ki nem használva visszavonulni. Hát ezt Mátyás király példaképe Attila tette Róma falainál. És keresik a magyarázatot. Mert a magyarázat ott van a szentszék egyik nagy vagy kisebb termébe, Raffaello festményén, hogy megnyílt fölötte az ég, onnan valaki lejön. Nem ismert Raffaello magyar küldetést, akkor másképpen festette volna meg, de ahogy ő elképzelte, és az élő égi igazság azt parancsolja neki, hogy ne foglalja el Rómát, és engedelmeskedik. Soha hadvezér azóta nem engedelmeskedett így módon, előtte igen kimutatható a történelembe, de ez az európaiak számára most kezd egy hatalmas bizonysággá válni, hogy a szakrális királyság mégiscsak létezett, hiába tanítják a felvilágosodás óta, hogy nem létezett. És nem szabad vállalni a metafizikai megközelítést. De a metafizikai megközelítést nem vállaljuk, akkor nem tudhatjuk, hogy mi volt az a magyar küldetéstudat, ami Mátyás király magatartását is meghatározta. Hát ez is a Szent Koronával van összefüggésbe. Hát az élő égi igazság méltó szolgálata. A magyar küldetéstudatban, mint egyébként biztosan több nép küldetéstudatában, az a központi kérdés, hogy mi által szán Isten sajátos értelmet a magyar létnek, vagy valamilyen más létnek, és a magyar történelem arról tanúskodik, és a régi szövegek is, hogy az élő régi igazság méltó szolgálata, és hogyha úgy egy mondatban meg akarnánk fogalmazni, hogy ki az élő régi igazság, akkor azt mondhatnánk, hogy Isten önvédő megnyilvánulása legnagyobb erő, legszilárdabb hatalom, szeretet oltalmazó, igazságosztó. Hát ez van jelen a magyar mitológiában, amikor Hadnemtő tündérről van szó. Ő a magyarok istene, a Tárihi Üngürös például úgy nevezi igazság, csak mindig egy ilyen hódoló mondattal vezeti be örökösen, mert a magyarból törökre fordították, akkor került be ez a hódoló mondat, de igazságnak nevezi. Na most, ha Mátyás királyt meg akarjuk érteni, vagy a többi magyar uralkodót, akkor meg kellene tudni azt is, hogy mi volt ez a küldetés tudott, ami úgy azért meghatározta a létüket. Mert búcsú is kivégzésekor mit mond? Hogy ő nem fél a kivégzéstől, mert ő a magasságos Isten bosszújaként van jelen. Tehát az élő égi igazság küldte, tehát akkor ő nem semmisül meg egy kivégzés által. Tehát ezt a magatartást valamiképpen meg kellene érteni. De itt kellene vállalni a metafizikai megközelítést. Mert különös helyzetben vannak a történészek, hetente egyszer egy órán át szabad vállalniuk a metafizikai megközelítést, amíg a templomban vannak. Hazamegy, leül az íróasztalhoz, elfelejti. Mert a tudományos akadémiák elvárják tőle. épp úgy elvárják tőle, mint sok tabut kényszerítenek. A történelemtudományra így például azt is, hogy a történelemben minden spontán folyamatnak kell tekinteni, mert hogyha nem tekintenek mindent spontán folyamatnak, akkor minden történelmi munka elősegítheti az összeesküvés elméletek kialakulását. Pedig a történésznek csak a hamis összeesküvés elméletet nem lenne szabad alátámasztani és foglalkoznia vele, de ha valahol valóban összeesküvés történt, az bizony le kellene lepleznie. Hát mit értünk meg Trianonból, ha csak azt látjuk, hogy mi volt a kulisszák előtt? Csak akkor értjük meg, ha azt tanulmányozzuk, hogy mi volt a kulisszák mögött. De hát ez nem csak a 20. században volt így, hogyha visszamegyünk a történelembe és meg akarjuk érteni Attilától kezdve az Árpádház történetét, a korabeli Európa történetét, korabeli kereszténység történetét, vagy Mátyás király történetét, akkor is vállalnunk kell a metafizikai megközelítést, hiszen, mint mondottam, meg kell értenünk, hogy mi a szakrális királyság, és ki a szakrális király. Tehát, hogy nem akarom túlságosan leegyszerűsíteni, nem szabad leegyszerűsíteni ezt a kérdést, de a szakrális királyság lényege az, hogy a királyság fölött rejtélyes módon valóban nyitott az ég kapuja, és ezért különös csodák történhetnek. És van a szakrális király, akinek nagyon rejtélyes a beavatása, de fennmaradt a beavatása például a magyar népmeséikben, archaikus népmeséikben. És fennmaradt a magyar mitológiába a beavatása, és annak idején, amikor már tilos volt a szakrális király beavatásáról írni, akkor sokan írtak úgy, hogy csak azok értették, hogy miről van szó, akik tudtak a sorok között olvasni. Szent Dánte Isten színjátékának az egyik vonulata is a szakrális király beavatásáról van szó, amikor Vergilius a fejére teszi a koronát és a mitrát, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy szakrális király vagy. Tehát az évkapuja nyitott számára találkozhatsz Tündér Ilonával, akit ő Beatrice-nek neveztek, mert nem volt szabad Tündér Ilonával akkor beszélni. Tehát, hogy tulajdonképpen ki ez a Tündér Ilona. Tehát itt, amit hangsúlyozni kell Mátyás király tetteit megérteni akarván, hogy őt beavatják. Miképpen Szent Imrét is beavatták, erről elég sokat tudunk, ahogy Szent Istvánt is beavatták, ahogy Álmost beavatták, Attilát, hogyha megyünk visszafele, vagy ahogy Szent Lászlót beavatták. Egyébként a magyar nemzet legszívesebben Szent Lászlóra emlékszik a szakrális királyok közül, annyira, hogy átruházza Szent Lászlóra a szakrális király minden tulajdonságát és minden csodáját. Ezért van jelen a népköltészetben és a különböző freskókon egy olyan Szent László, aki ugyan Szent László is, de azért néhány ezer évvel idősebb is. És itt még egy zárójeles megjegyzést tennénk, hogy miért olyan nehéz most tanulmányozni ezt a kérdést. Nagyon nagy hiba volt valamikor, nem tudták, hogy ennek milyen következménye lesz, hogy nem tartották fontosnak az írásbeliséget. Hát aki a kelta hitvilágot tanulmányozza, például Eliade vagy bárki, rögtön kijelenti, hogy a legnagyobb nehézség az, hogy szájhagyományokján terjed, hogy megtanulták a szövegeket, megtanulták a hőskörténeteket, megtanulták a szent könyveket, ahelyett, hogy leírták volna. Na most emiatt van az, hogy nem tudják manapság, de kezdenek rájönni, hogy mi is a magyar nyelv. Mert annyira rájöttek a nyelvtörténészek, hogy a magyar nyelven léteztek ókori szentkönyvek. Hiszen amikor a bibliafordítások, az első bibliafordításokat megkezdik, a világ döbbenetére, sajnos nem verik nagy dobra, A nagy csoda az, hogy nem kell fogalmakat kitalálni, csak latin betűkkel leegyezni, ami már létezik a magyar nyelvben. Tehát kiderül, hogy egy ókori birodalmi nyelvről van szó, amelynek nem maradt fenn az írásbelisége, hát fennmaradt egy része, például az etruszk feliratokba utalok Mario Alenei különös könyvére, aki azt a címet adja a könyvének, amikor az olasz kiadás jelent meg, hogy az etruszk a magyar nyelv egyik archaikus változata. Tehát ez a különös magyar szakrális királyság és más szakrális királyságunk. Itt egyébként, ha a történészek azonosítani akarnák, hogy pontosan melyik volt ez a, vagy többek között melyik volt ez a magyar szakrális királyság, akkor a szkíta birodalomhoz jutnának. Nem véletlen, hogy ezt nem tanulmányozzák. Annak ellenére, hogy annyi a régészeti lelet, a szkíta birodalom története kimarad az európai történelemről. A jövendőben reméljük nem, mert nagy szükség lesz a szkíta hagyományokra is. De mi a szkíta aranylemezeken rajta van, és azokat meg kell fejteni. És hát nagy segítségére lesz a kutatóknak az, hogy a szkíta birodalmi nyelv, az állami és ítélet nyelve az bizony átmentődött és élő nyelvként jelen van. Nem véletlen, hogy bárki, aki nagyon nagy igénnyel kezd közeledni ahhoz a különös rejtélyhez, hogy meg kell találni azt a nyelvet, amelyen nem egyszerűsítünk le semmit, akkor hirtelen megtalálja a magyar nyelvet, mint például Bernard Shaw, aki hát írként is rokon szenvezett volna azzal a gondolattal, hogy ne angolul kelljen írnia, de végül feladta, nem írt drámát magyar nyelven, mert nem tudta elérni azt a színvonalat, amelyet elért Arany János. Tehát ez egy rejtélyes meghátrálás. De amikor a magyar szakrális királyságot tanulmányozzuk, akkor ezeket a kérdéseket is tanulmányozni kell. Egyébként ismert volt a magyar őstörténet. Nagyjából a 18. századig, 19. századig, olyan egyszerű volt például Bonfini számára, hogy amikor elkezdte írni a magyarok történetét, akkor úgy kezdte az első fejezetet, hogy a szkíták is fog, és akkor vagy 150, nem tudom mennyi, a szkítákról szól, aztán a hunokról, aztán még a 19. században is, és akkor különös dolog történik a 19. században. Azok az emberek, akikre én most gondolok, azok nem vádolhatók egyébként semmivel, mert nem fogták fel valóban, mit cselekszenek, ki lehet mutatni a levelezésükből. Tehát itt most a délibábos történészekről beszélnék, az indogermán délibáboskodókról. A mi tankönyveinkben valami magyar délibábosokról kezdtek beszélni, mert az indogermán délibábosok, ha valaki nem mondta azt a délibábos gondolatot, amit ők már elfogadtak, elnevezték az ellenfelet délibábosnak. Így nevezték el azokat a magyar tudósokat, akik megpróbáltak a régi magyar hagyományokra hivatkozni, és szerették volna megőrizni a magyar őstörténetet egységébe. Tehát nem óhajtották alárendelni a magyar történelmet annak, hogy az csak finugor történelem, hiszen az 1%-a a magyar őstörténet. Ha az 1%-ot felfújja valaki 100%-osra, akkor egy lúzbalon keletkezik, ami előbb-utóbb kipukkad. Most kezd kipukkadni, Finnország fölött már kipukkan. Tehát mert mondják, hogy ez tarthatatlan tovább, de hát elveszik, amikor megteremtik tulajdonképpen minden rossz szándék nélkül. Úgy csinálják egyébként, mint a gyarmatosítás szabályai szerint. A térképekre kitűzik a különböző őshazákat és elméleteket. És akkor a következő, aki tanulmányozza a kérdést, azt kell figyelembe venni, hogy hol nincs zászló. Tehát a magyar kérdésben az volt döbbenetes, hogy nem lehetett a szkíta birodalomba kutatni a magyar történelmet, a magyar múltat, mert oda ki volt téve az indogermán zászló. És miért volt kitéve? Mert nagyon szeretetre méltó volt a történelmük. És azt mondták, hogy Hát, hogyha nem tudják megfejteni, hogy milyen nyelven beszéltek a szkíták, akkor mondják azt, hogy óiráni nyelven. De nem tudták, nem ismerték az óiráni nyelvet, de azt már elfogadták azelőtt, hogy az viszont indogermán. Tehát így lettek a szkíták indogermánok a déli bábos történészkedőknek köszönhetően. De ezért nem lehetett aztán tanulmányozni a magyar szakrális királyságot se, mert hogyha a magyar történelem a Krisztus utáni évezredbe kezdődik, akkor már Plátonra hivatkozva se lehet komolyan venni, hogy magyar szakrális királyságot akarunk tanulmányozni. Hiszen Pláton azt mondja, hogy kezdjük elfelejteni, milyen volt a nagy múlt, a szakrális királyság. Tehát amikor meg akarjuk érteni Mátyás királyt és a többi magyar szakrális királyt, akkor legalább 2000 év történelmét valamiképpen tanulmáznunk kellene, tudnunk kellene a rejtélyét. Tudnunk kellene legalább azt, hogy miért voltak különleges képességeik, milyen volt ez a beavatás. És kiderül számunkra, hogyha tanulmányozzuk és nem törődünk a metafizikai megközelítés tilalmával, hogy nem is olyan nehéz megérteni, mert például mi volt a magyar történelemben a királyi, de nem csak szakrális hierarchiában, nem csak a királyt avatják be. Tehát mivel a szakrális hierarchiában mindenki beavatásának minősége által foglalja a helyét, és nagyon fontos volt az is, hogy egy nagy családnak ki a tulajdonképpeni vezetője, a beavatás mindenki számára fontos. De hát ezt kell tanulmányozni a magyar népmesébe. A magyar népmese erről szól. A beavatandó mindig a legkisebb királyfi. És mindig rendkívüli próbákat kell kiállnia. De van egy segítőtársa. És ez a segítőtársa, ez a nagy rejtét megfejti. Mert hát az ős magyar sírokban koponya lékeléseket találtak. Na most az a beavatásnak a különleges velejárója kezd kiderülni, hát ezt még tanulmányozni kell, tehát egy kicsit feltételes módban illene foglalkozni, de azért beszélni kell róla, mert olyan hosszú ideig nem beszéltek róla, hogy beavatás a tártos parika által. Hova tudott a legkisebb királyfi eljutni általában a tártos parika által? Tündéri Ilona kastélyába. És ki Tündéri Ilona, és mit jelent ez, akkor hirtelen nem fejtem ki most a maga bonyolultságába, mert nem is szabad így leegyszerűsíteni, de tulajdonképpen arra döbbenünk rá, hogy van bizonyítéka ennek a nagy beavatásnak. Úgy is hívták őt, vagy úgy is lehet hívni, hogy beavatása szakrális szerelem által, amikor hát a beavatandó felül a tártos paripára, és olyan szintre jutott, hogy a tártos paripán be is tud jutni abba a másik világba, akkor nem esik le a tártos paripáról, de ha leesik a tártos paripáról, akkor bizony koponya lékeléssel próbáltak segíteni rajta, hiszen a beavató energiát a hátgerinc mentén felvitték a koponyaüregbe, és nagyon fiatalok esetében viszont fennállt a veszélye annak, hogy nem vették komolyan azt a tanácsot, hogy azt nem szabad a koponyaüregből vissza kell vezetni. Tehát keringetni kell azt a rejtélyes energiát. Hát többet erről nem akarok mondani, illetve nincs értelme most mondani, de a magyar király beavatása, a magyar szakrális hierarchia, kezdve azt hiszem a harcosoktól beavatása nagyon fontos volt, és hogy a régi történetekből azért tudjuk ennek az eredményét, mert például a nagy magyar királyokról feljegyezték, hogy milyen különleges képességeik vannak. Például Mátyás királyról elsősorban azt jegyzik fel, hogy csillagokban olvas, hogy gondolatolvasó. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy látja minden emberbe a fény és sötétség arányát. És attól függően, hogy mit lát, válasz ki valakit vezetőnek. De lássuk csak, hogy, és ez is nagyon időszerű kérdésre áll meg tanulmányban, hogy viselkedett Mátyás olyan politikusokkal, vagy katonákkal, akik nem engedelmeskedtek neki. Tehát azt merték mondani a jelenlétében, hogy nem. Hát ott vagyunk annál a pillanatnál, amikor, ez még mindig csak példa a szakrális királyság kérdésére, a szakrális király kérdésköréhez, amikor elindul a nyugati hadjáratra. És a hadvezére azt mondja, hogy nem ért egyet a nyugati hadjárattal, és nem engedelmeskedik. Ő keresztény ember ellen nem fordít kardot. Tehát nem vállalja a Bécs irányába a hadjáratot. Ezt az embert úgy hívják, hogy Bátor István. Nem a nagy Bátor István, a lengyel király, hanem egy másik Bátor István, korabeli, Mátyás korabeli Bátor István. És mi történik Mátyással, amikor meghallja, hogy kedvenc hadvezére azt mondja neki, hogy nem engedelmeskedik. Saját lelkiismeretére hallgat. Kimeri mondani a király jelenlétében a nemet. Akkor Mátyás király ránéz, és mit lát? Fényt lát. Jó szándékot lát. Hitet lát. És azt mondja, István, hát ha nem akarsz jönni a nyugati hadjáratra, akkor nem te fogod vezetni. De feltenném neked a kérdést, hogy a déli hadszintér vezetését vállalnád-e? Tehát nem azt mondja, hogy kidobjuk a frakcióból, és megfosztjuk a jövedelem forrásaitól, vagy nem tudom, miért. Bátor István történetét eléggé tudjuk, hanem tudomásul veszi, hogy lehet önálló véleménye, szembefordulhat vele, mert világosság látszik benne. Az aurája tiszta, mondanák a mai kérdéssel foglalkozók. Tehát, vagy még Mátyásról egy példa, de visszatérünk még összegezvés Mátyás király korát, hogy mi volt a legfontosabb a szakhelyes uralkodó számára, hát azon kívül, hogy különleges képességei vannak. Egyébként, amikor már elfelejtették, hogy ez tulajdonképpen milyen volt, akkor a mesék egy kicsit hamisítva adják vissza, ugyanis ott van például a kolozsvári bíró története. Mátyás királynak nem kellett elmenni fát vágni a kolozsvári bíróhoz, hogy megtudja, hogy hány pénzt ér a kolozsvári bíró. Csak arra emlékezett mindenki, hogy mindig igazságot tett. Tehát ezért kellett, hát valahogy meg kellett tudja, hogy rossz ember, ezért kezd a firkálni a fákra. Hogy bizonyítsa, hogy ő bizony ott volt. De hát pontosan úgy láttam, mint Bátor Istvánban a kolozsvári bíróról a sötétséget, amikor látta Bátor Istvánban a fényt, tehát már ez elég volt ahhoz, hogy a kolozsvári bírót számüzze, mint hogy számüzött mindenkit, aki hazudott. Akkor is, hogyha érte hazudott, az olaszok jegyzik fel, minden olasz, tudták, hogy nem szabad nyíltan beszélni arról, hogy mire készülnek, mert hiszen a kizökkent idő helyretolására készülnek, azért vannak ott Mátyás körül, de leírják, hogy jönnek Mátyáshoz és felajánlják szolgálataikat különféle emberek. Még olyan is volt, aki Mátyás legnagyobb ellenségének a fejét hozta volna. És Mátyás ilyenkor írják az olaszok, soha nem fogadja el a segítséget, és megmondja neki, hogy akit most elárultál, azt értesítem. Tehát menekül. Nem is öli meg. Azt mondják, elhagyhatod az országot. De általában az ilyenféle ember számüzte. De van egy nagyon fontos dolog, ami meghatározó a magatartásukban. Az, hogy az uralkodást próbatételnek tekintik. Tehát gondoljuk-e az alapállás magát? Tehát adott egy milliárd esztendő, hogyha így ki akarjuk valahogy fejezni az örökké valóságot, amelyet a király, mert nagy a tét, ha valaki király, vagy megszerezhet magának, vagy nem. De hány perc, hány percig tart az örökké valósághoz viszonyítva az uralkodása? 5 percig. Ebben az 5 percben nem akar visszaélni a hatalommal. És ilyen különleges csodák történnek, ennek is megvan a metafizikai megközelítése, hogy Mátyás király bement áruhába ellenséges várakba. Tehát ezt lejegyezték róla, tehát ez nem is vitás kérdés a történettudományban, csak azt mondják, hogy hát azért nem uralkodóhoz méltó cselekedet volt, hogy saját maga ment el kémnek. Hát nem bízott a kémjeiben, miért nem képezett ki titkosszolgálati embereket? Tehát mi történt Mátyás király, amikor bement egy ellenséges várba? Érvényesítette azt, amit kicsibe a rejtélyes lovagi tornái. Amikor senki se tudta, hogy ő hogy van felöltözve. Tehát veszélyes volt ez a lovagi torna. De mi volt, kikövetkeztethetjük ezekből Mátyás király elmondatát, hogy uralkodónak, királynak lenni azt jelenti, mint szüntelenül istenítélet alatt állani. És mikor ment ő ellenséges várba, amikor ezt a jelmondatot érvényesítette? Tehát amikor alávetette magát istenítéletnek. Mikor vetette alá magát, amikor elbizonytalanodhatott önmagába. Tehát azért kell elfelejtenünk mai gondolat és érzésvilágunkat, és képessé válván arra, hogy ezt a mátyási kort felfogjuk, hogy itt még így gondolkoznak. Tehát, mert ha a 20. századi tapasztalatokat, vagy legújabb tapasztalatokat figyelembe veszük, akkor kezd felfoghatatlanná válni. Tehát, hogy egy király önként vállalja az istenítéletet, ha elbizonytalanodik. Mert mit mond Mátyás? Neki hosszú óra van. Ezt mindig személyre is vetik, amikor leírja valaki, hogy áruhába ellenség közé keveredett. Azt mondja, hogy ha ő még mindig király, de akkor még a királyt úgy fogjuk fel, ahogy a Szakrális királyt fel kell fogni. Ha ő még mindig fényhíj, akkor ő ott nem látszik. Tehát őt ott egy nagyon nagy hatalom láthatatlanná teszi. Ha nem teszi láthatatlanná, jobb, ha ott marad. Mert akkor ő már nem a király. Akkor már nem ragaszkodik hatalmához. Tehát ez van elmögött a kicsi történet mögött, hogy bemegy ellenséges várakba, és nem bizalmatlanság valaki iránt, vagy valaki iránt. Egyébként Mátyás életének nagy rejtélye, történetének nagy rejtélye az ellene előkészített lázadás, amelyet a legjobb barátja, atyai jó barátja szervez, Vitéz János, a Magyarország főpapja, és nagyon nagy rejtély van mögötte, tehát ha ennek a lázadásnak a történetét megfejtjük, akkor talán megfejtjük nem csak Mátyás korának a lényegét, hanem azt is, hogy azt a különös világot, ami a magyar világ mohácsutás, amit úgy lepleznek előttünk, de különös módon úgy fel-fel csillan, hogy tulajdonképpen nem az a világ, amit nekünk tanítanak. De hiszen milyen világról van szó? Mátyás király nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy ezt előkészítse. De amikor visszatérünk a lázadás kérdéséhez, akkor sok minden talán megvilágosodik ebből, hogy rendkívül nagyot zuhan a magyar állam. Már nem nagy hatalom többé. Vége. Mátyás királlyal tulajdonképpen vége a magyar nagy hatalomnak. De mégis szellemi nagy hatalom valami miatt. Ezért történnek mindig csodák. Ezért nem érvényesülnek az erőviszonyok. Ezért történhet meg az, hogy egy Betlen Miklós, és szeretem ezt a történetet elmondani, de nem fogom elmondani, mert nyugtatok mindenkit, hogy Betlen Miklós hogy győzi le első Lipótot, aki az egyik legnagyobb ellenfele a magyar nemzetnek. Hogy egyszerűen valami miatt nem az erőviszonyok érvényesülnek, hiszen ha Mohácsukán az erőviszonyok érvényesültek volna, akkor a német-római birodalomba, personálunióba került Magyarországot a német-római birodalom pont úgy felszállja, mint Csehországot, korabeli Csehországot. De valami megmenti, hát úgy tudjuk, hogy a Szent Korona menti meg, éppen azáltal, hogy a történelmi alkotmány és a Szent Korona tana különös módon, de együtt a Szent Korona misztériumával, ezekre a kérdésekre bőven most nem szeretnék kitérni, nagy mértékben meghatározza a magyar nemzet és ellenfelei küzdelmét. Például központi kérdésé kezd valóban válni az, hogy a német-római császár, aki egyszerűen magyar király, és akinek a hadseregének nem tudna ellenállni a magyar nemzet, nem tud elvenni a magyar királyságból egy négyzetméteres területet se, és nem tudja a törvényeket elvenni a magyaroktól. Tehát különös módon a magyar közjog csak gazdagodik, a magyar történelmi alkotmány csak gazdagodik, a Szent Koronatan pedig sziklaszilárd a hazug korba. Na most miért van ennek rendkívüli jelentősége? Mátyás királyra aztán visszatérünk szünet után, tehát most már akkor összegezve a Mátyás király történetet, mert van egy különös helyzet, és ez nagy részt Mátyás királynak köszönhető, mert valóban látta, hogy fel kell készíteni valamilyen nagyon nehéz évszázadokra kell a magyar nemzetet felkészíteni. Mátyás király számára nagyon fontos az, ami központi kérdés egyébként a Szent Korona tanának, hogy a Szent Koronában egyesülnek a király és a nemzet, de úgy, mint a végérvényesen megosztott törvényhozó és végrehajtó hatalom részesei. Ha nem lett volna megosztva a törvényhozó hatalom és a végrehajtó hatalom, amikor kezdődik a Habsburg-kor, akkor a magyar nemzet nem tud ellenállni. Na most, amikor olyan alacsony színvonalú a magyar törvényhozás, olyan jó, hogyha egy kicsit káprázik a szemünk, ha beletekintünk abba, hogy a régi Magyarországülésben hogy vettek figyelembe törvények alkotásánál nagyon fontos szempontokat, és azt, hogy a törvény megtörhetetlen oszloppá váljon. Amikor ezt tanulmányozzuk, akkor érdemes, mert önbizalmunk is visszatér, akkor úgy megértjük a rejtélyét annak, hogy a Szent Korona misztérium és tanáltal meghatározottan milyen volt egy régi magyar politikus, hát Mohács után már nem uralkodókról beszélünk, habár magyar király mindig van, csak nem tud magyarul, és nem tudja felfogni magyar királyi kötelességeit, de nem is tud szembefordulni vele. Hát második József megpróbálja felszámolni a magyar nemzetet, és döbbenten tapasztalja, hogy a magyar nemzet Mátyás királynak engedelmeskedik. Mert az alispánok hiúsítják meg második József rohamát, és mert a vármegyék ellenállnak. Pedig nagyon alamuszi dolog ez, mert életszínvonalat emelnének meg mindent, hát el kell olvasni Jókainak a Ragráriát. Hogy még Jókai se nagyon érti, hogy ezt a szeretetlen éltó követőjük második Józsefnek, aki jót akar. Ezt hát a regényben fogja így fel Jókai, a valóságban is tudja, hogy miről volt szó tulajdonképpen, tehát megpróbálva Rábi Mátyás szemével nézni, egyszer csak azt mondja, hát ez ez hozná a nyugat-európai életszínvonalat, ahogy most mondanák. Tehát nem mondanák, hogy a magyar földműves azért nem lehet egyenrangú a franciával, vagy valami. Tehát mindenbe egyenrangúságot, magas életszínvonalat ígérgetnek, és a magyar vármegye itt ez esetben Szentendre, oda érkezik, ellenáll. Ellenáll, mert látják, hogy mi van az ígérgetések mögött. Tehát, hogy valakit a magyar államiságot fel akarja számolni. Valakit szembefordult a Szent Koronával. Nem véletlenül, hogy nem merte magát megkoronáztatni a Szent Koronával. Tehát éber a magyar önvédelmi ösztön. És hát itt megint kiderül, hogy milyen fontos volt Mátyás királynak az a törvényjavaslata, hogy legyen vármegyei önkormányzat, mert hiszen amikor nincs magyar haderő, amely ellen tudna állni a magyar királynak, aki egy személyben német-római császár, akkor a passzív ellenállás a magyarság fegyvere, de legalább olyan erős fegyver, mint Gandhi kezébe a passzív ellenállás, amikor az angolokat elzavarja Indiából tulajdonképpen. Hát emlékeztetek arra, hogy Mátyás király egyszer csak nagyon fontosnak tartja, hogy létrejöjjön az Alispán intézménye. Nincs még így megfogalmazva, hogy aztán a később, aztán a Corpus Iurisba bekerül. De legyen egy választott alispán, aki nem engedelmeskedik a főispánnak, nem köteles engedelmeskedni neki. Tehát szétválasztja a főispán és az alispán intézményét. Létrejön az autonóm vármegye, amely által védekezni tud a magyar nemzet, és amely által a Szent Korona tan is meg tudja határozni a magyar politikai életet. Mert nincs magyar kormány. Rossz se. Tehát egyáltalán nincs magyar kormány. A végrehajtó hatalmat a vármegye által osztja meg a magyar király és a magyar nemzet ebbe a korba, és hát így érvényesül a Szent Korona tannak a követelménye, hogy már pedig csak megosztott lehet a végrehajtó és a törvényhozó hatalom. Mátyás királynak ez nagyon fontos, és a következő évszázadok bizonyítják, hogy mennyire igaza volt. De itt a lényeg az, hogy ennek köszönhető, a Szent Korona tan ezen követelményének köszönhető, hogy Magyarország törvényesen csak alkotmányos monarchia lehetett. Mert ha megosztott a törvényhozó hatalom az országgyűlés által, és megosztott az autonóm vármegyével által a végrehajtó hatalom, akkor, és mindez alátámasztva a történelmi magyar alkotmánnyal, és a nyilván a Szent Korona tanával, akkor ebből már nyilvánvaló, hogy a alkotmányos monarchia az nagyon szilárd a magyar királyságban. És erre nem Mátyás korában van nagyon nagy szükség, hanem a Mohács utáni évszázadokban. A nagyon különös az, hogy Mátyás ezt előre látja. Na most itt nehéz helyzetben van a mai történész, mert nem vállalja a metafizikai megközelítést, akkor azt mondja, hát honnan tudja? Milyen spekulációval deríti ki, hogy mi fog bekövetkezni, stb. De ez sokkal rejtélyesebb, és gondolom, hogy tarthatunk egy rövid szünetet, és aztán időrendben megpróbáljuk Mátyás uralkodását.